Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket advent második vasárnapján, és adventről tudjuk, hogy Jézusnak a visszajövetele az, amit ez az egész szó képvisel, és a keresztény világ hisz abban, hogy Jézus vissza fog jönni, és majd rendet tesz ebben a világban. De én azt szeretném mondani nektek, hogy miközben várjuk Jézus második visszajövetelét, azért nem szabad elfeledkezni arról, hogy a világ nagy része még az elsőről sem hallott. Vagy csak nagyon hézagossal hallott róla. És a keresztény egyháznak az első számú feladata az Jézusnak az utolsó parancsolata, hogy elmenvén széles a világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Úgyhogy miközben örül a szívünk annak, hogy Jézus visszajön, és hogy bennünket majd kiemel ebből a világból. Eközben folyamatosan kell, hogy végezzük azt a szolgálatot, amit Isten ránk bízott. Elmenni, vinni az evangéliumot, hirdetni a szombathelyieknek, a jóskarolaiaknak, hirdetni a magyaroknak, hirdetni a határon túliaknak. És ha Isten arra hív, akkor a világ minden részén benszülötteknek és kintszülötteknek, bárkinek. Jézus, amikor először eljött, akkor bárányként jött el. Ugye olvastuk, együtt elmondtuk a zsidó levélből, hogy a bűneinket hordozta. Másodszor majd hatalommal, dicsőséggel fog eljönni. Számunkra öröm lesz, de a többiek számára az egy szörnyű rémálom lesz, hogy az egész életüket hiába valóságban töltötték el. Hogy minden, amiben hittek, az hazugság volt. Amikor Jézus minden igazságot leleplez előttük. Úgy gondolom, hogy ez kell, hogy a szívünket betöltse egyfajta szomorúsággal, meg a lélekmentésnek a szenvedélyével. Hogy nehogy az az ember, aki mellettem éli le az egész életét, akkor majd ne legyen készen, és elkárhozzon. Úgyhogy miközben örülünk az adventnek, eközben kell, hogy úgy tartsuk, hogy Jézus utolsó parancsolata, ami első számú és legfontosabb feladatunk ezen a földön. Amiről beszélni szeretnék nektek, az a Lukács evangélium 18. fejezetében van megírva, Jézusnak egy példázata. Szeretném, hogyha ki is nyitanátok a Bibliátokat. Tehát Lukács evangélium 18. fejezet, és a 9. verstől szeretném olvasni a 14-ig, és szeretném, hogyha fel is állnátok. Így szól Jézusnak a példázata. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a melléd verve így szólt. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy te örökre állandóvá tetted a te igédet. Ezáltal az ige által teremtetted a világot. Amikor kimondtad, hogy legyen. Köszönöm, hogy ezáltal a szó által ismerteted meg magadat. A Biblián keresztül az emberek számára, számunkra is, Uram, most. És arra kérünk téged, hogy Jézusnak ezek az egyszerű szavai, ez az egyszerű példázat elevenedjen meg, hozzon be értékeket a mi életünkbe, adjon tiszta látást, a motivációnkról, tiszta látást arról, hogy miért követjük Jézust. És ítéljen meg bennünk minden olyan dolgot, ami nem kedves te előtted. Atyánk, áldunk téged, és megalázzuk magunkat a te igéd előtt, és arra kérünk, hogy szólj hozzánk most, az Úr Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Úgy gondolom, hogy valóban Jézusnak ez egy nagyon egyszerű példázata, amit nagyon könnyű minnyájunknak megérteni, ami egy tükröt állít elénk, és megnézi, hogy az életünk vajon hol tart. És hogyha megnézitek, hogy hogy kezdődik ez a történet, akkor azt mondja a 9. vers, hogy némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Tehát elsősorban nem ezekről az emberekről mondta Jézus ezt a példázatot, hanem ezeknek az embereknek, vagyis a szemükbe mondta. Amikor látta ezt a hozzáállást, látta ezt a viszonyulást, akkor Jézus nem kertelt, nem másokon keresztül beszélt, hanem ő maga személyesen konfrontálódott ezzel a helyzettel, és ő maga mondta bele ezeknek az embereknek a szemébe ezeket az igazságokat. És Jézus mindig így teszi. És soha nem kertel, és soha nem másokat használ, hanem elsősorban veled foglalkozik, és Jézus azért vállalja ezeket a konfrontációkat, mert nem azért, mert az ő természet olyan konfrontatív, nem azért, mert ő benne ez van, hogy akkor, mint egy ilyen élő tilalomfa, végigjárom a világot, és mindenkit megítélek. Jézusra ez a legkevésbé volt jellemző. Ő telve volt kegyelemmel, és telve volt igazsággal. Amikor emberekkel konfrontálódott, azt mindig azért tette, hogy ezek az emberek meg tudjanak változni. Hogy az életüket az Isten szemszögéből tudják látni, és azt tudják mondani, hogy mennyire igaza van ennek a Jézusnak. Nekem tényleg ezen a területen változnom kell. Jézus nem azért jött, hogy megszégyenítsen bennünket. Nem azért jött, hogy megvádoljon, hogy pellengére állítson bennünket, bűnösöket, hanem azért jött, hogy megmentsen bennünket. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos igazság Jézusról. Nem azért jött, hogy vádoljon. Nem azért jött, hogy egy eredményjelző táblára kiírja, hogy én milyen bűnös ember vagyok. Hogy mindenki utána tudjon rajtam nevetni. Vagy hogy az egész életemet kárhoztatásban éljem. Jézus mindig azért konfrontálódik az életünkkel, a bűneinkkel, hogy változtasson. Sőt, hogy mi változtassunk. Hogy megértsük, hogy Isten szemében hogy van az életünk. Hogy ebben a tükörben meglássuk, hogy mennyire elkócolódott a hajunk, hogy mennyire meg vagyunk gyűrődve. Azért, hogy tudjunk rajta változtatni. Szemben a farizeusokkal, a farizeusoknak az volt a szinte sportot űztek abból, hogy az embereket megítéljék, hogy megvádolják. Nem ismertek könyörületet, nem ismertek irgalmat. A törvénynek érvényt kell szerezni. És ha valaki nem üti meg a törvénynek a követeléseit, ha nem éri el azt a szintet, akkor azt az embert meg kell kövezni, vagy jó esetben ki kell zárni a közösségből. Tehát ezek a farizeusok nem ismerték azt a fajta irgalmat, azt a fajta könyörületességet, amit Jézus ismert. Ők voltak a törvénykezők. Ők voltak azok, akik nagyon keményen törvényt odaállították az emberek elé, és elvárták, hogy beteljesítsék. Miközben ők maguk sem tartották be minden esetben a törvényt. És a farizeusokról, hogyha kinyitotok bármilyen szómagyarázatot, akkor azt lehet olvasni, hogy kezdetben ők egy nagyon istenfélő társaság voltak. Nagyon törekedtek az Úrnak a törvényét megtartani, ki is írtam egy ilyen mondatot erről, szenvedélyes buzgósággal harcoltak a törvény pontos megtartásáért a mindennapi élet apróságaiban is, hogy emberileg biztosítsák a messiás ígéretek beteljesedését. Tehát kezdetben ezek az emberek egy őszinte vágyjal törekedtek arra, hogy mindenben megtartsák a mózesi törvényeket, csak időközben ez bemerevedett az életükben, és onnantól kezdve már egyfajta önigaz büszkeség jellemezte őket, szeretet nélküli keménység törvényesség jellemezte ezeket az embereket. És Jézus ezekhez szólt, ilyen emberekhez szólt, akik magukat igaznak tartották, a többieket pedig lenézték. És tudjátok, az ilyenfajta hozzáállásnak, az ilyen viszonyulásnak mindig van ez a kettősség, hogy egyrészt vak vagyok arra, hogy Isten hogy lát engem, hogy bűnösként, hogy olyan emberként tekint rám, akinek szüksége van a megváltásra, másrészt pedig ott van ez az önigazság, ez a büszkeség, hogy én jobb vagyok, mint a másik. Hogy mondja, hogy a többieket pedig lenézték, hogy a többieket pedig megvetették. És minden vallásban valahol bele van építve ez a fajta önigazultság. Minden ember, aki maga magát akarja megváltani, aki akár a törvény cselekedeteiből, akár valami egyháznak az előírásaiból próbál üdvözülni, annak az embernek az életében benn van, hogy mivel én ezt teszem, mivel én ezeket a dolgokat megtartom, mert én megtartom a baptista szokásokat, vagy megtartom a katolikus szokásokat, ezért én jobb ember vagyok, mint az a másik. És akkor már megvan az okom arra, hogy lenézzem. Tudjátok, a kereszténység az teljesen másról szól. A keresztények is azt mondják, hogy igazak vagyunk. De nem magunkban van az igazságunk. Ez az igazságunk, ez teljesen független attól, amit teszünk, teljesen független attól, amit gyakorlunk, teljesen független attól, hogy most itt vagy vasárnap az Isten tiszteleten. A te igazságod Jézus Krisztusban van. Ő adott neked igazságot, az ő ruháját hordod, az ő igazsága a tiéd. Isten rajta keresztül néz téged. Ez a te igazságod. És ez egy valódi igazság, ami Isten előtti igazság. És ez téged nem arra fog vezetni, hogy akkor a másik embert lenézd. Pál azt mondta, hogy én a bűnösök közül az első vagyok. A Biblia nagyon sokszor figyelmeztet bennünket, hogy régen mi is olyanok voltunk. De nem a te jó cselekedetedből, meg nem a te jó életedből, meg a nagy akaraterődből tudtál más lenni. Hanem egyedül az Istennek a kegyelme, ami elég nagy volt, hogy lenyúljon érted. Hogy lenyúljon érted, aki alkoholista voltál, lenyúljon érted, aki jó embernek tartottad magadat. Mert az Isten tükre, Isten oda tette eléd az ő tükrét, és megismerted magadat. És azt mondtad, hogy Istenem, könyörülj rajtam. És ezt meg kell mindnyájunknak nézni az életünkben. Azért van ez a tükör. Hogy mi az, amiben bízok. Mi az, amiben az én igazságom van. És akkor azt mondja ez a történet. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. Úgyhogy Jézus a zsidó társadalomnak a két végletéről beszél. Ez egy példázat, nem egy megtörtént eset, bár valószínűleg nagyon sokszor a világtörténelemben megtörtént. Akár az is, hogy egy farizeus ment felimádkozni, egy vallásos ember, akár az is, hogy egy bűnös vámszedő ment felimádkozni. De ettől függetlenül konkrétan ez egy példázat. És farizeusok voltak azok, akiket a legvallásosabbnak, a legistenfélőbbnek tartottak. A zsidó társadalomban. A farizeusok voltak az elit. Ők voltak a kiválasztottak. Ők voltak azok, akikre az emberek felnéztek, akiktől féltek, akiknek joguk volt az imádkozásra. Ők voltak azok, akik az Isten népének a példaképei voltak. A vámszedők pedig az egyik leglenézettebb társaság volt. A zsidó társadalomban. Ők voltak azok, akik a római birodalommal lepaktáltak, ők voltak azok, akik anyagi haszonért vállalták azt is, hogy megvessék őket, és szedték az idegeneknek az adót, és nagyon gyakran az életükkel, a magaviseletükkel, az adószedésükkel okot adtak arra, hogy ilyennek tartsák őket. Az emberek. És akkor nézzük meg, ez a két ember felmegy a templomba imádkozni. A templom az akkoriban az imádság helye volt. Ma már nem egy templomban imádjuk Istent, hanem a szívünkben, bárhol. Abban a korban a templom volt az imádkozásnak a helye. És azt mondja a történet, hogy a farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek, és a többi, és a többi, és a többi. Valószínűleg nagyon sokat beszélt ez az ember, van olyan fordítás, ami azt mondja, hogy magához beszélt. Vagy magára nézve mondta ezeket a dolgokat, szinte nem is Istenhez. Itt van ez a farizeus, aki eljárt a templomba. Valószínűleg nem először rendszeresen a templomba járt, rendszeresen elment Istenhez, megadta a templomban a tizedet, böjtölt kétszer egy héten. Tehát mind olyan dolgokat tett, amik a világ számára őt egy jó emberré tették. És ha megnézitek ebben a példázatban, a két ember közül emberileg nézve ki volt a jobb ember? A farizeus volt a jobb ember. Mert felelősen élt, mert Isten törvényét fontosnak tartotta, hogy megtartsa, és a templomba is hálát adni ment. És itt el is mondja, hogy mi mindenért hálás azért a kiválasztottságért, hálás azért az életért, amivel őt Isten megajándékozta, és jóleső érzéssel felsorolta ezeket a dolgokat. És még arra is volt ideje az imája alatt, hogy hátra nézzen arra a vámszedőre, aki jóval mögötte állt meg, és szinte újjal mutasson rá Isten előtt, Isten színe előtt, hogy hálát adok azért, hogy nem vagyok olyan, mint az az ember. Ilyen volt ez a farizeus. És tudjátok, amikor kiment a templomból, akkor ő ugyanúgy igaznak tartotta magát, mint amikor bement a templomba. És amikor elment a vámszedő mellett, akkor valószínűleg eszébe se jutott, hogy esetleg Isten máshogy gondolkodik ő róla. Hogy talán Isten nem tartja őt olyan igaznak, mint amilyen meggyőződéssel ő van maga felől. Sőt, az meg aztán végképp nem jutatott eszébe, hogy azt a megvetett vámszedőt Isten többre becsüli. Isten igazabbnak tartja, mint a farizeust, mint őt. Ez nem volt bent az ő Isten képében. Ő máshogy ismerte Istent. Számára Isten az volt, akit ő képviselt, aki őt igaznak tartja. Miért? Mert felmagasztalta saját magát. És úgy gondolom, van az angoloknak egy ilyen mondás, hogy enough said. Hogy erről elég is ennyit mondani. A Biblia se beszél róla többet. Úgy gondolom, hogy nekünk is elég ezt a farizeust most itt hagyni. És akiről én többet szeretnék beszélni, mert a Biblia is szerintem többet beszél róla, az a vámszedő volt. 13. vers. A vámszedő pedig távolába még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amaz. A vámszedőket már az előbb említettem, hogy a nép, a zsidó társadalom valahol megvetette. És valószínűleg ennek az embernek is az élete sok olyan dolgot tartalmazott, ami méltó volt az embereknek a megvetésére. És ez az ember a templomba nem hálát adni ment, mint ahogy a farizeus ezt tette, hanem bűnvallást tartani. Ezt az embert valami felindította arra, hogy elmenjen a templomba, hogy vállalja ezt a nagyon veszélyes dolgot, hogy ő felmegy a templomba, és ott imádkozik. És úgy gondolom, hogy ennek a történetnek előzménye van, mint hogy minden ilyen történetnek előzménye van. Ha valaki bűnbánatra jut, ha valakiben ott van a bűnei miatt egy kiáltás Isten felé, annak mindig előzménye van. Hogy mi lehetett ez az előzmény, ezt nem tudhatjuk. Újra mondom, példázat, tehát igazából csak nagyon sok történetet lehetne itt elmondani emberekről, akik hasonló módon élték ezt meg, hogy mi volt az előzmény, azt nem tudhatjuk. Lehet, hogy valaki egyszerűen csak rápirított, hogy ember, hát hogy káromkodsz? Vagy ember, milyen módon élsz? Hogy mersz te így élni? Mint például a Bunyan Jánosra, a Bővölködő Kegyelem című könyvébe leír egy esetet, amikor egyszerű asszonyok, akik istenfélők voltak, oda mentek hozzá, hogy hát János, hát hogy lehet így káromkodni? Hát nem szégyeled magadat? Hát mit gondolsz Isten előtt? Ez elfogadható dolog. És ez volt az a pont, ami Bunyant arra indította, hogy egy mély bűnbánatot tartson Isten előtt, és azt mondja, hogy hát tényleg. És nagyon sokszor embereken keresztül jön a megfeddés. Embereken keresztül jön ez a lelkiismeret felébresztés. És soha nem szabad megvetni, hogyha kívülről valaki valamit meglát az életedbe, és azt mondja, hogy testvérem vagy, hát ember, ezen változtatnod kellene. Lehet, hogy ez történt. Lehet, hogy egy átmulatott éjszaka másnapján, másnapossan jött ez az érzés, hogy így nem élhetek tovább. Lehet, hogy egy igazságtanú beszedett adó volt az, ami felébresztette őt ebből az alvó állapotából, ebből a bűnös állapotából. De bárhogyan is történt, én úgy gondolom, hogy az emberek életében az nagyon döntő pillanat, amikor ez a lelkiismeret felébresztés megtörténik. Itt élet-halál kérdés van innentől kezdve. Hogy megyek tovább úgy, ahogy addig éltem, vagy pedig Istennek azt mondom, hogy Istenem, én ezzel így nem tudok tovább élni. És ez a vámszedő, ez ezt élte át, hogy egy nagyon mély bűnbánat jött a szívére, egy nagyon mély bűngyűlölet jött az életébe, és ezzel a felindultságával ment el a templomba, hogy bocsánatot kérjen Istentől. Mikor volt az életedben utoljára ilyen, hogy meggyűlölted a bűnt? Mikor volt utoljára az életedben? Tudom, hívő emberek vagyunk, már nem vétkezünk, dehogy nem. Csak sokszor igaznak tartjuk magunkat. Kell, hogy az életünkben újra meg újra megvizsgáljuk a cselekedeteinket, a beszédünket, gondolatainkat. És kell, hogy legyen érzékeny szívünk. A vallás azt végzi el, hogy az embernek a szíve bekérgesedik. Egy hamis bizonyosság, egy hamis önbizalom, egy hamis igazságtudat jön az életére. És nagyon nehéz az ilyen embert kimozdítani. Nagyon nehéz az ilyen embernek azt mondani, hogy hát vétkeztél. Ez az ember felment Istenhez. Felment azért, mert dolga volt az Úrral. Nem szokott templomba járni. Nem volt egy templom töltelék. Élte a maga bűnös életét. De volt egy pont az életébe, amikor valami nagyon megindította őt, valami nagyon-nagyon felgerjesztette az ő belsejét, ami után azt mondta, hogy én többet már nem tudok így élni. Itt most vagy Isten megfog és kiráncigál ebből az életből, és megszabadít, de én többet így nem tudok élni. Így az élet értelmetlen. És én úgy gondolom, hogy minden valódi bűnbánatnak valahol itt van az alapja, hogy nem tudok többé úgy élni, ahogy addig éltem. Ha Isten nem cselekszik. És ez járhat könnyekkel, ez járhat a mellnek a verésével, ez járhat nagyon sok dologgal, letérdeléssel, leborulással Isten előtt, egy komoly lelki beszélgetéssel valakivel, ahol elsírod a panaszodat, ahogy Jeremiás mondja, hogy öntsétek ki a szíveteket az Úr előtt, mint a vizet. Kell, hogy legyen ilyen bűnbánat, bűnvallás az életünkben. Tudjátok, én felírtam magamnak, hogy azt mondja Isten igéje, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Én ezt kiegészíteném, anélkül, hogy a Biblián bármiféle sérelmet ejtenék, vérontás és megtérés nélkül nincs bűnbocsánat. Vérontás és bűnvallás nélkül, amikor az ember teljes mértékben felismeri, hogy az az élet, amit él, az értelmetlen, abból Istennek őt ki kell ragadnia. Mert ha nem ragadja ki, akkor menthetetlenül elveszik. Bunyant említettem, a Zarándok útja című könyvé, most volt éppen nemrég Csabáék szervezésében a Zarándok útjáról egy ilyen színházi előadás, és abban a főszereplő keresztény, vagy keresztjén, aki egy nagy batyut cipel, és próbál menekülni romlás városából. Na ilyen a bűnbánat. Amikor érzed, hogy ott van rajtad ez a teher, és érzed, hogy többé már nem élhetsz ott, ahol eddig éltél. Érzed, hogy az a világ, amiből jöttél, amiben addig talán jól is érezted magadat, az már elviselhetetlen számodra, mert bűnben él, és mert ítélet jön rá. És menekülsz, és próbálsz megszabadulni attól a batyutól, amit éppen a Bibliának az olvasása hozott létre benned, vagy rajtad. És ez a batyú, ez ott a keresztnél magától lehullik. Ez a batyú, amikor imádkozol Istenhez, amikor a keresztre felnézel, akkor magától leoldódik. És ez az ember ott volt, és imádkozott Istenhez, és mindent kizárt az életéből. Mert neki most Istennel volt dolga. Neki nem volt ideje arra, hogy előre nézzen, hogy mit csinál a farizeus. Nem látta, hogy milyen megvető pillantást vett rá. Valószínűleg nem is érdekelte. Ő Istennel volt, és Isten vele volt. És tudjátok, itt azt szeretném mondani nektek, hogy az ilyen pillanatok, ezek igen drágák Isten előtt. Amikor egy bűnös ember, talán életében először, oda megy Istenhez és leborul előtte. Nálam ilyen volt többször elmeséltem nektek a megtérésemet, de ilyen volt, amikor kint voltam az egyik őrjáratban, egy éjszakai őrségben az osztrák-magyar határon, teljes felszerelésbe, és már Isten dolgozott az életemben. Akkor már egy jó ideje olvastam a Bibliát, és ott, azon az éjszakán egyszer csak azt éreztem, hogy nekem itt most le kell térdelnem. Le kell térdelnem, és át kell adnom az életemet Istennek. Egyedül voltam, tök sötét volt. Egyszer csak azt éreztem, hogy nekem itt most Istennel dolgom van. Sőt, Istennek van dolga velem. És akkor letérdeltem, és azt mondtam Istennek, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia. Ez 20 évesen volt egyébként. Miért kellett Jézusnak meghalnia? És akkor szinte fizikai, hallható módon hallottam, hogy Isten azt mondja, hogy a te bűneid miatt kellett meghalnia. És akkor azt mondtam az Úrnak, hogy ha tudsz még egy ilyen összetört embert, mint amilyen én vagyok, alkoholista, nyomorult, bűnös ember használni, akkor én szeretném átadni neked az életemet. Én innentől datálom az újjászületésemet. Innentől vagyok más ember. Ahogy a Biblia mondja, hogy aki Krisztusban van, az egy új teremtés. A régiek elmúlnak, és újjá lesz minden. És ennek az embernek is itt kezdődött ez az új élete. És ezek nagyon drága pillanatok Istennél. De nem csak amikor nagy bűnösként jössz az Úr elé életedben először, hanem minden egyes alkalommal, keresztényként, amikor valami bűnt felismersz az életedben, amikor Isten igéjének a fényében meglátod azt a piszkot, mocskot, tisztátalanságot, ami ott van az életeden, azon a fehér ruhádon, amit kaptál az Úrtól, és akkor odamész, akkor ugyanúgy fogad téged Isten. Nem vádol, nem kárhoztat, nem azt mondja, hogy magadnak kerested, most akkor menjél, hanem szeret. És ne egy olyan Isten képetek legyen, aki úgy gondolkodik, hogy miután megtértél már neked azt, hogy bűnt kövess el, az már valami megbocsáthatatlan dolog. Nem, ahogy Isten megbocsátott neked akkor, amikor először jöttél ő hozzá, ugyanúgy bocsát meg minden egyes alkalommal. Ha naponta 7-szer, akkor 7-szer. Ha naponta 28-szor, akkor 28-szor. Kell, hogy az életünk része legyen a bűnbánat, a bűnvallás. Nincs olyan ember, aki ne vétkezne. 25 éve kereszténység után is vétkezik az ember. 50 év kereszténység után is vétkezik az ember. Csak megvan-e benned még az, az a szív, az az érzékeny szív, ami ilyenkor le tud borulni Isten előtt. Majd mindjárt nézünk erre egy igét Dávidnak az életéből. Megvan-e benned még az a szellemi érzékenység, hogy ilyenkor nem azt mondod, hogy csak nehogy meglássa bárki, és akkor képmutatóskodsz tovább. Hanem akár önmagad, akár valakivel megosztva, azt mondja a Biblia, valljátok meg egymásnak a bűneiteket, hogy megbocsátassanak a bűneitek. A keresztény életnek része ez. Része, úgyhogy ne essünk bele a farizeusoknak a hibájába. Ne váljunk képmutatókká, ne váljon az életünk olyanná, amilyen életet Jézus mindig kárhoztatott. Nem az embert, azt a viselkedésmódot károsztatta. Amikor egy ember ráébred a bűnösségére, amikor ezzel a lelkiismerettől indítatva Isten elé járul, ez nagyon drága Isten előtt. A legjobb, az egyetlen helyre megy, ahol ezzel a bűnével valamit tudnak kezdeni. Amikor egy bűnös ember a bűneinek a tudatára ébred, amikor a lelkiismerete fel ébred, és ezzel Istenhez megy. Az ember az orvoshoz megy, hogyha beteg. Ugyanúgy megyünk Istenhez, hogyha bűnbánat van a szívünkbe. Az egyetlen jó hely. Én meg vagyok róla győződve, hogyha akkor, amikor Júdás elkövette a bűnét, akkor nem a farizeusokhoz, meg nem a templomba fut és dobja vissza azt a pénzt, hanem Jézushoz rohan, hogy Jézus, ezt elkövettem. Jézus, ismered az én formáltatásomat, tudod, hogy porból vagyok. Én hiszem, hogy akkor Jézus meg tud volna neki bocsátani. És akkor az élete vége az nem egy fán függve érte volna. Lehet, hogy beleszalad volna a dárdáiba a katonáknak, akik Jézus körül voltak, viszont a lelkét megmentette volna. Így viszont elkárhozott Júdás. És ez a vámszedő a legjobb, az egyetlen helyre ment, ahol a bűnével valamit tudtak kezdeni. Volt egy ember, egy ateista, aki az egyik tévéműsorban azt mondta, hogy a keresztényekben én egy dolgot irigylek. Hogy amikor bűntudatot éreznek, akkor tudják, hova vigyék. Akkor tudnak hova menni. Akkor le tudják ezt tenni. Tehát ez az egyetlen hely, ahonnan bűnbocsánat érkezhet. Én szeretném, hogyha megnéznénk Dávidnak egy zsoltárát, az 51. zsoltárt. És az egészet szeretném felolvasni nektek, mert úgy gondolom, hogy a bűnbánat az Isten előtti létnek az egyik legcsodálatosabb kifejezése Dávidnak ez a zsoltára. És hát tudjuk Dávidról, hogy ő egy nagyon istenfélő ember volt, a szíve az Úré volt teljes mértékben. Tudjuk róla azt, hogy a Biblia is azt mondja, hogy Isten szíve szerint való ember volt ez a Dávid, viszont nem volt bűntelen. Ő sem volt bűntelen. És volt egészen botrányos bűn is az életébe, nem is egy, de amire a Biblia legjobban oda vetíti a reflektort, ez Dávidnak a Betsábéval való vétke volt, amikor egy férjes asszony megkívánt, és a hatalmával visszaélve Dávid hát elvette Uriásnak a feleségét, és még azzal tetézte, hogy úgy próbálta meg beállítani, mintha Uriástól lenne a gyerek, aki megfogant ebből a kapcsolatból, és amikor ez nem ment, akkor saját halálos ítéletét küldette el Uriással a csatába. Hogy állítsátok, az volt, állítsátok előre ezt az Uriást, hogy meg tudja ölni az ellenség. És amikor ez megtörtént, és Joás jelentette, hogy mission accomplished, hogy a feladat teljesítve, akkor Dávid megnyugodott. Mert a házasságtörésért halálos ítélet volt érvénybe. Azért megkövezték volna még a királyt is. És hát milyen presztízsveszteség is lett volna. De most már minden rendben van, aki ezt okozhatta volna, az már halott. És Dávid szépen megnyugodott, hogy ez úgy elsimítva. Talán még fel is mentette magát, hogy hát én király vagyok, nekem ehhez jogom van. De Isten előtt nem volt rendezve ez a dolog. Sőt, azt mondta később Dávidnak, hogy amit te rejtve tettél, azt én nyilvánosan fogom. Nagy nyilvánosság előtt fogom megítélni. Szóval ilyen ember volt ez az Isten szíve szerint való férfi, ez a Dávid, és ami miatt mégis megmaradt Isten szerinti embernek, szemben nagyon sokakkal, akik vétkeznek, és aztán nem bánják meg, hogy Dávid megbánta a bűnét. Hogy amikor Nátán jött hozzá, és elmondott neki egy nagyon egyszerű történetet, egy szegény emberről, akinek volt egy kis báránykája, meg egy gazdag emberről, akinek meg nagyon sok volt, és amikor jött vendégségbe a gazdaghoz valaki, akkor a gazdag nem a sajátjaiból, hanem a szegény embernek azt az egyetlen kis báránykáját ragadta el, és abból készített vacsorára valót a vendégnek, és a Dávidban azonnal feltornyosul ez az igazságérzés, hogy halálfia az az ember. Mert hogy visszaélt a hatalmával, mert hogy olyan dolgot tett, ami erkölcsileg elítélendő és bűnös dolog. És akkor Nátán rámutat Dávidra, és azt mondja, hogy Dávid, te vagy ez az ember. És amikor Dávid ezt meghallja, akkor nem kirúgja a prófétát. Ilyen is volt már, amikor Ásza megharagudott a prófétára, és börtönbe vetette, csak azért, mert megítélte a Isten szava őt. Dávid nem ezt tette. Dávid azt mondta, hogy vétkeztem az Úr előtt. Vétkeztem az Úr előtt. És akkor egyből jött hozzá Isten igéje. Az Úr is elvette a te vétkedet, és nem fogsz meghalni. Szóval ez az ember ismerte Istennek a magasságait, meg ismerte Istennek a mélységeit is. Ismerte az Istennel való járásnak az örömeit, meg ismerte az Istentől való elhagyatottság, mert ő maga elment Istentől, ennek a mélységeit is. És ezért tudott olyan Zsoltárt írni, amit még 3000 évvel később is igehirdetésekben elmondanak, felolvasnak, és így szeretném én is felolvasni nektek. Az 51. Zsoltár. Dávid Zsoltára abból az időből, amikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem, te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsoppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcád vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam. Ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg az ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. Hiszen véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Eddig olvasom. Dávid, aki az Ószövetségben élt,
a bikáknak, meg a bakoknak a vérének az idejében, abban az időben, amikor a bűnért áldozatot kellett vinni, ez az ember már új szövetségi módon gondolkodott. És azt mondta, hogy hát Istennek nem a vér kell, nem a bakoknak, meg a bikák vére kell. Hát az hogyan tudná eltörölni az én vétkemet Betsavéval? Hogyan tudná az én lelkiismeretemet tisztára mosni? Dávid az Ószövetségben új szövetségi gondolkodással élt. És azt mondja, hogy Isten előtt egy valami számít. Nem a kőtáblára vésett törvény. Nem az oltáron bemutatott áldozat, hanem az Isten előtti lét. Azt mondja, hogy Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem vetette meg Istenem. És én erre szeretném ma a figyelmeteket ezen a második adventi vasárnapon felhívni, hogy ami Isten előtt számít, az nem a te vallásos életed, hanem a töredelmes szíved Isten előtt. Amikor felmész a templomba, amikor felmész azokon a lépcsőkön, amikor bemész az Úr elé, és összetört szívvel állsz meg Isten előtt. Ez az, ami egyedül számít. Ez az, ami Isten szemében a legdrágább, a legnagyobb. Ez az, aminek olyan következménye van, hogy van élet a bűnön túl. Ezt láthatjuk ebből a Zsoltárból is. Dávid olyan merész dolgokat mond, nem? Elkövet gyilkosságot, házasságtörést, hazudozik, csomó mindent elkövet, és utána azt mondja, hogy hadd tanítsam a bűnösöket a te útjaidra. Hogyha felolvassátok majd otthon esetleg házi feladatként. Hogy a vétkesek megtérjenek hozzá. Tehát amikor az ember bűnben van, amikor bűntudatot érez, akkor ez erre gondol legkevésbé. Annyira betölti a bűn az életünket. Annyira betölti a szégyenérzet. Dávid meg azt mondja, hogy tiszta szívet teremts bennem, hogy tudjam tanítani a bűnösöket a te útjaidra. Tudjátok, van élet a bűn után. Van élet a bűn után. Miért? Azért, mert de csak akkor, hogyha a bűnödet oda viszed, aki tud adni neked életet utána. És ezt élte át, és akkor így szeretném lekerekíteni, bezárni ezt a történetet. Ezt élte át az a vámszedő is, aki a lelkiismerettől indítadva felment Jeruzsálembe, felment a templomba, és elmondta Istennek azt a mondatot, ami őt megigazította. Azt mondja, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Ennyi volt az imádsága. Ennyi volt az imádsága. Légy irgalmas nekem bűnösnek. És mondom nektek, ez megigazulva ment haza. Tudjátok, én elképzeltem, általában ilyen vizuális alkat vagyok, én elképzeltem ezt a történetet. Elképzeltem ezt a vámszedőt, hogy veri a mellét, és bocsánatért könyörög Istenhez, és közben, miközben még folynak a könycseppek, folynak a könycsíkok az arcáról, de közben már a szívében ott van egy bizonyosság, hogy Isten most ezt hallja. És Isten most válaszol. Hogy Isten most bűnbocsánatot ad nekem, hogy abban a pillanatban, ahogy ezzel a töredelmes szívvel, ezzel a megtört, töredelmes lélekkel oda megyek Isten elé, ő már jön is, és megbocsátja az én bűneimet. És miközben még folytak a könnyei, de az arcán már a mosoly jelei látszottak. A szemében már valami egészen más, egy reménység látszott. És ahogyan a bűnvallásnak, a bűnbánatnak része a szégyen, a sírás, az Isten előtt nyöszörgés sokszor, ugyanúgy része az is, hogy van élet ezután. Része a remény, az újra induló remény, része az, hogy nem tudsz magadon segíteni, mert egyszerűen mosolyra hajlik az arcod. És átéled, hogy igen, Isten megbocsátotta a bűneimet. Igen, az Úr jó. És ott tudsz örvendezni ő előtte. Újra kisüt a nap. Újra kisüt a nap. Az életedben. Ez valami egészen új érzés volt a vámszedőnek az életébe. És tudta, hogy hogy ha most Isten nem segít, akkor elveszik, de most már tudta azt, hogy igen, Isten segít, és van tovább. Van tovább. És amikor elment a templomból, akkor azzal az örömmel, és azzal a meggyőződéssel ment el, hogy igen, mostantól más lesz az életem. Mint ahogy én is, amikor ott felkeltem a térdeimről ott a határon, tudtam, hogy az én életem már más kell, hogy legyen. Tehát többé így már nem tudok élni. Tehát ezek után, hogy Istennel találkoztam, hogy Isten megbocsátotta a bűneimet, hogy kijelentést kaptam a keresztről, ezután már többet nekem az életem nem lehet olyan, hogy kocsmába járok, meg mindenféle ilyen dolgokat teszek. És meg is változott. Mert Isten hatalmas szabadítót küldött nekünk. Aki a legnagyobb megkötözöttségből is pillanat alatt ki tud bennünket szabadítani. A legmélyebb gödörből is ki tud bennünket. A leghosszabban tartó függőségből is az ő szellem által ki tud bennünket hozni. És egy új élet kezdődik. Egy új élet kezdődik. Ahogy ennek az embernek az életében is. És elképzelem, ahogy kifelé menet, megint összetalálkozhatott ennek a két embernek a szeme. Valószínűleg a farizeus még mindig megvetőleg tekintett rá, gondolta magába, hogy hát itt van ez a bűnös, beszédült ide a templomba, talán valami vallásos élményre vágyott, és ugyanúgy lenézte, nem érdekelte. Talán csak az a mosoly nem hagyta nyugodni. Mit keres ott az a mosoly az arcán? Az az üdvözült mosoly, ahogy szoktuk mondani. A vámszedő pedig úgy ment ki a templomba, hogy nem ez volt az utolsó alkalom, hogy én ide rendszeresen el fogok jönni. Mert amit itt tapasztaltam, az egy életre megváltoztatta az életemet. És akkor zárásként egy utolsó igét szeretnék még mondani nektek. Ez az apostolok cselekedeteiben van. A harmadik fejezet 19-es verse. Jó, tehát apostolok cselekedetei, harmadik fejezet, 19-es vers. Itt azt mondja Péter az összes sereglet zsidóknak, tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek. Az Ószövetségnek a megtérés volt az üzenete. Jézusnak a megtérés volt az üzenete. Az egyháznak a megtérés volt az üzenete. És itt is azt mondja, hogy tartsatok bűnbánatot, térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, és aztán egy nagyon érdekes mondatot mond, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje. Ahogy eljött a vámszedőnek az életében a felüdülés ideje, ahogy átélte a bűnbocsánatot, ahogy kiment a templomból, és már mindent máshogy látott. Ugyanígy a megbánás, amikor eltöröltetnek a bűneink, ez ezt fogja eredményezni, a felüdülés ideje. Átnéztem egy néhány fordításban, az egyik azt mondja, hogy eljöjjön az ébredés. Egy másik azt mondja, hogy egy jobb és fényesebb korba lépjetek be. Tehát, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, és egy jobb, egy fényesebb időszakba lépjen be az életetek. Ezt okozza a megbánás, és ezt okozza a bűnbocsánat, hogy egy jobb időszakod lesz. Nem csak jobb, a legjobb. Az az ember, akinek Isten megbocsátja a bűnét, a legjobb életet fogja élni. Az Úrral. És fogod tudni, hogy Isten jó volt hozzád. Akkor, amikor bementél a templomba, amikor leborult elő előtte, és megbocsátotta a bűnödet. Azért, hogy taníthass másokat is majd az Úrnak az útjaira. Amen.